Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjünk a ma este alkalom, a heti énekkel, amit lehet találni ebben a kis füzetben, hogy ha Krisztussal megy. Folytatjunk most a kiosztott lapon azt az ének, amit most gyakoroltunk, a Füle Lajos éneke, Ó Jézusom, hadd kérjelek. folytatjuk most az énekkar szolgálatával. Köszönöm szépen a szolgálatot. Most fordulunk az Úrhoz imádságban, imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy az énekek által tudunk rád figyelni. Kérjünk, hogy most segíts minket, hogy tudunk folytatni azt, amikor foglalkozunk a te igéddel. Segítsd, hogy használd ezt az igét, hogy azt tovább formáljon a mi szívünket, hogy valóban mi úgy tudunk élni, hogy te vagy az Úr a mi életünkben minden területen. De kérjünk, hogy konkrétan segíts minket ma este tanulni azt, hogy te hogyan tudsz lenni az Úr a mi életünkben, a családunkban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassunk meg az Isten igéje, a Pál levele az efézusi gyülekezetnek, a 6. rész, az első 4 verset olvasom. Az efézus 6. rész, az első 4 vers. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apak, pedig ne ingereljetek gyermekeiteket, hanem neveljetek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Eddig olvasunk az Isten igéjét. Vannak olyan témák, egy ígéhirdetőnek, ami nem mindig könnyű témak. Két este beszéltünk a házasságról. Valahogyan én azt tapasztalom, hogy bármikor, ha én kezdek tanítani a házasságról, mindig van valami támadás a saját életemben. És valamivel kell küzdködni a saját kapcsolatomban a feleségemmel. És valahogyan, amikor van szó a gyereknevelésről, szinte ez egy nehéz téma. Én nagyon örülném, ha én tudném itt fullalni előttetek ma este, és én voltam a tökéletes szülő. És én mindent jól csináltam. De az az igazság, hogy mindenki, amikor kezdi azt a feladat, mint szülő, az első gyerekkel előtte nincs semmi tapasztalata. És mi csak tudunk szerezni tapasztalatot, amikor mi csináljunk valamit. Egyszer egy okos embertől kérdeztek, hogy az ember hogyan tud egy jó szülő lenni, vagy hogyan tud egy jó vezető lenni. És ő válaszolt, a sok tapasztalat. És akkor kérdezik, és hogyan lehet szerezni a sok tapasztalat? És ő azt mondja, a rossz döntéseket adta. És mi tanulunk azok a rossz döntésekből, és akkor van tapasztalatunk. De az a szegény legidősebb gyerek egy családban, hogy ő mit szenved azzal, amikor mi gyűjtünk a tapasztalatot. És annak ellenére, hogy mi gyűjtünk a tapasztalat ilyen dolgokban, nem mindig úgy alakul, ahogyan mi azt várjunk. Van három gyerekem, már említettem őket ezen a héten. A két idősebb, ők hitben várnak, aktívan szolgálnak a gyülekezetünkben, nagyon örülünk, hogy ők ilyen helyzetben vannak. De a harmadik gyerekem, ő nem hitben jár. Ő sohasem hozta azt a döntést az ő életében, hogy Jézus legyen az Úr. Érdekes, hogy ő még jár Isten tiszteletre. Lényegében ott van minden vasárnap. Megérti mindent. Némely dologban nagyon jó a látása. Az egyik példát, amit használtam ezen a héten, amikor használtam azt a körtelt. A hitetlen lányom látta ezt az interneten, és ő azt mondta nekem, hogy ezt jó lenne valamikor használni egy predikációban. De annak ellenére az ő szíve még mindig nem átadta. És azért mondom ezt, mert nagyon fontos, hogy mi látjunk, amikor beszéljünk ilyen témákról, hogy mi, mint igehirdetők, mi nem tudunk úgy kiállni, hogy mi hibátlanul csináltunk mindent. És ma este fogunk látni azt, hogy a Bibliában sokszor látjunk azt, hogy a példák, amiből tudunk tanulni, olyan, amiben valaki rosszul csinálta. Szóval remélem, hogy ez segít minket ne gondolni azon, hogy valahogyan kell tökéletes keresztények lenni, mert ezen a földön mi nem fogunk jutni arra a pontra. Ebben a felolvasott igében először fogunk beszélni nem a gyerek nevelésről, hanem a gyerek feladata az ő kapcsolatában a szüleivel. És itt ebben az igében mi azt olvasunk, hogy a gyerek feladata engedelmeskedni. Az engedelmeskedés, az nem kell nagyon magyarázni azt a szót. Az engedelmesség az, amikor az ember csinál azt, amit a másik ember mond. Nagyon egyszerű. És akkor azt jelenti, hogy egy gyerek az ő családjában, az ő felelősség Isten előtt engedelmeskedni a szüleinek. Nagyon könnyen lehet feltenni a kérdés, hogy miért? Miért fontos az? És érdekes módon, hogy van egy nagyon hasonló igét, amit Paul írt, amikor írt a Kolossi gyülekezetnek a harmadik részben,
a húsadik versben, ugyanígy kezdődik, mint itt a hatodik rész első vers, de a folytatást az, hogy azért engedelmeskedik, mert ez kedves az Úrnak. Mert ez kedves az Úrnak. Fontos, hogy ez legyen a hívő ember motiváció bármiben. Amikor mi járunk Istennél, mi azért csináljuk ezt, mert ez kedves neki. Mi nem csináljunk valamit, mert van valami hátsó szándék. És mi azért engedelmeskedünk, mert mi azt gondoljuk, hogy ha azt csináljuk, akkor Isten jobban fog szeretni minket. Mi már láttunk azt, hogy Isten szeret minket feltételek nélkül. Isten szeret minket független a mi viselkedésünktől. Emlékeztem a lány, aki még nem hívő. Én szeretem őt. Teljesen független az ő viselkedésétől. Én nem fogok kevésbé szeretni őt, mert ő nem jut hitre abban az időben, amikor én várom azt. Lehetséges bizonyos értelemben én jobban próbálok mutatni a szeretemet neki, mint a másik két gyerekemnek. Mert azt látom, hogy ez fontosabb neki. So, amikor egy gyerek a kapcsolatban a saját szüleivel, amikor mi engedelmeskedünk, nem az az oka, hogy valahogyan mi tudunk szerezni pontokat Istennél. És hogy mi, hogy valahogyan emiatt Isten fog jobban szeretni minket, vagy jobban fog áldani a mi életünket. Hanem mi azért csináljunk lényegében, mert mi szeretünk őt. Múlt héten volt egy olyan nap, ami most már a társadalomban a szeretet napja, a február 14. És ezen a napon, akkor van egy kis nyomás most már, hogy valahogyan azon a napon kell kifejezni a társadnak a szeretetet. De azon a napon én, mint rendes fér, én virágot vettem a feleségemnek. Miért vettem virágot neki? Azért vettem virágot neki, mert én azt gondoltam, hogyha ezt csinálom, akkor ő valahogyan jobban fog szeretni engem. Azért adtam neki virágot, mert én azt gondoltam, hogy én vissza fogok kapni valami tőle. Nem. Én azért adtam virágot neki, mert szeretem őt. És nagyon fontos, hogy a motiváció a mi életünkben legyen a szeretet. És semmi más. Azt is olvasunk a Kolossi 3:20-ban, hogy azt mondja, hogy mindenben kell engedelmeskedni a szülőknek. És akkor ez egy kicsit nehezebb, mert én azt mondom, hogy jó, én a legtöbb dologban igen. De amikor azt mondnak nekem, hogy most már elég a tévéből, most már tanulni kell, az átlag gyereknek ez egy kicsit nehéz. Lehetséges nem a probléma a tévével, hanem esetleg az internet, vagy esetleg a játék, de valami. De amikor ők kérnek tőlünk, hogy abba hagyjunk azt, amit mi nagyon akarunk csinálni, akkor abban a helyzetben az engedelmesség nagyon nehéz. De Isten azt mondja nekünk, hogy mindenben. Esetleg azt mondom, hogy van egy kivétel. De szerintem a legtöbb ember sohasem fog tapasztalni ezt a kivételt, és sohasem tud élni ezzel a lehetőséggel. Az egyetlen kivétel az lenne, ha egy szülő azt mondaná a gyereknek, hogy kell csinálni olyasmit, ami a Biblia szerint bűn. Ha a gyerek, ha a szülő azt mondja a gyereknek, hogy menje be az ABC-be, és lopjad valamit, akkor ebben a helyzetben a gyerek nem kell engedelmeskedni. De mondom azt, hogy szerintem a legtöbb gyerek sohasem találkozik egy ilyennel az egész életében. Ez egy nagyon ritka kivétel. És én azt is látom, hogy néha, amit a szüleink kérnek tőlünk, az első pillanatban, vagy lehetséges, hogy a második és a harmadik pillanatban, mi nem értünk, hogy miért kérnek ilyesmit tőlem. Évekkel ezelőtt volt egy film, most újból csináltak, nemrég a Karate Kölyök. Lehetséges, hogy többen láttak ezt a filmet. A filmben van egy fiatal fiú, és akkor ő fordul egy mesterhez, hogy a mester tanítja neki, hogy hogyan kell egy jó harcos lenni. És az első nap, amikor oda megy ehhez a bácsihoz, az edzésre, a bácsi azt mondja neki, hogy jó, a mai napon itt van az én kocsim. Tisztítani kell a kocsimat. Úgy kell fogni ezt, a rongyot és azt a rongyot a két kezedben, és úgy kell tekerni őket, az, hogy amikor te kész vagy, fényes lesz az én kocsi. És a gyerek ott van, órakon keresztül az egész délután ezt csinál. És végig azt gondolja, hogy miért? De csinálta. De a következő nap jön, és a következő nap, ha jól emlékszem, egy teresz volt, és a tanár, a mester azt mondta neki, hogy a mai napon egész kell csiszolni ezt a teresz. És adta neki a csiszoló papírt, amivel fog, és akkor csiszolni kellett. És így kellett csinálni azt a csiszolást egész délután. A gyerek egyszer ledobja, és azt mondja, hogy elég, ezt nem csinálom, ez nem érdemes ezt csinálni. Én ide jöttem tanulni harcos lenni. Nem azért jövök ide, hogy a mester házi munkát végzem. De a harmadik nap visszajött. És a harmadik nap milyen feladat kapott? Kellett festeni a kerítést. És akkor egész nap ezzel a mozdulattal kellett festeni a kerítést. És megint azon a ponton volt, hogy én feladom. Én eddig rendes voltam, én engedelmes voltam, én csináltam azt, amit a mester kért, de ez már túlzás. És oda ment a mesterhez, és azt mondja, hogy teljesen fölösleges, amit csinálok. Én csak csinálom a te otthoni munkadat. A mester azt mondja, hogy nem. És utána a mester mutatta neki, hogy próbált ütni őt. És akkor azt a mozdulat, amit ő használt, amikor pucolta és tisztította a kacsi, azt tudta használni a védekezésben. És mindegyik dolog, amit ő gyakorolt egy egész napon át, a mester tudta mutatni azt, hogy ezt hogyan használsz ezt a mozdulat, a küzdelemben. Amikor a gyerek csinálta ezt, ő nem látta azt, hogy minek. Ő engedelmeskedett, de ő nem látta azt. És én azt látom néha a mi életünkben, amikor a szüleink mondanak, vagy mondtak nekünk valamit, hogy miért kell csinálni, hogy csináljon valamit, mi lázadtunk. Mert mi nem láttunk az okot. De szeretnék mondani valamit. A szüleid, ha gyerek vagy itt, a szüleid szeretnek téged. És a szüleid a legjobbat akarnak neked. És amikor ők kérnek valamit, ők nem önző okokból kérnek azt, hanem azért kérnek valamit tőled, mert azt látnak, hogy ez a te javadra. És nagyon fontos, hogy a gyerekek tudnak látni ezt. Esetleg nagyon fontos nekünk, mint felnőttek, hogy óvatos kell lenni, hogy valóban, amikor mi kérjünk valamit tőlük, az az ő javukra van. Egy kérdés. Meddig kell engedelmeskedni? Meddig kell engedelmeskedni? A Biblia nem ad konkrét választ nekünk ebben a kérdésben. Én a gyakorlatban látom két dolgot. Az egyik az, ha még otthon laksz, engedelmeskedni kell. Ha még otthon laksz, engedelmeskedni kell. A másik az, hogyha anyagilag függsz a szüleidtől, engedelmeskedni kell. Nagyon jó volt, amikor az egyik gyerekem egyetemista volt, és ő azt a döntést hozta azt, hogy én fogok elköltözni otthonról. És el is költözött, de mondta azt, hogy csak egy próbaidőre, csak egy hónapra. És utána egy hónap után rájött, hogy ez nagyon drága dolog. És egy hónap után hazaköltözött. És amikor ő hazaköltözött, én azt mondom, hogy rendben, semmi probléma, de vegyél tudomásul, hogy azok a szabályok, ami volt a mi otthonunkban, mielőtt elköltöztél, azok a szabályok még mindig érvényesek. A te helyzetedben az, hogy visszajössz. Mert az, hogy ő lakik az én tetrem alatt, az én felelősségem az, hogy legyen rend az én otthonomban. És akkor, ameddig ő ott lakik, akkor engedelmeskedni kell. Szóval az engedelmesség tart addig, ameddig a gyerek függ a szülőktől. De ha tovább olvasunk, látunk, hogy nem csak az engedelmességről van szó itt, hanem a tisztelet. A tisztelet, annak nincs vége. Ameddig élnek a szüleid, kell tisztelni őket. Egy példát mondom. Én 30 éves voltam, amikor megnősültem. És itt Magyarországon megnősültem, a szüleim kint voltak az Egyesült Államokban. És mielőtt kértem a feleségem kezét, én írtam egy levelet a szüleimnek. És kértem a szüleimtől az ő véleményük ebben a kérdésben, annak ellenére, hogy ők sohasem találkoztak a feleségemmel. És a szüleim visszaküldtek egy levelet nekem. Én szerintem egyszer az életemben kaptam egy ilyen levelet tőlük, gépelve volt. És benne volt a levelben kb. 10 kérdést. Ez meg a 80-as években, és akkor feltettek olyan kérdést, hogy Monty, mi lesz, ha kirúgnak téged abból az országból? Ami mindig volt egy esély abban az időben. Akkor mi lesz? Kérdezték azt, hogy a gyerekek fognak-e tanulni angolul? Mert ha lesznek unokánk, mi nagyon akarunk azt, hogy mi tudunk angolul beszélni az unokákon. Gyakorlati dolgokat tették föl, mint kérdések. És utána azt mondták, az utolsó mondat a levélben, Monty, mi bízunk benned, és a te döntésedben, és bárhogyan te dönts, mi melletted fogunk állni. Én azt láttam visszanézve, én nagyon sok rossz dolgot csináltam, rossz döntéseket hoztam az életemben, de azt a döntést, hogy írok a szüleimnek, és kérem az ő véleményük erről a döntésről, az volt az egyik legjobb, amit csináltam. És az nagyon jó volt látni, hogy milyen jó volt a kapcsolat a szüleim és a feleségem között. Annak ellenére, hogy a feleségem egy másik kultúrával jött, mint őket, jó volt. Tapasztaltunk az Isten áldása rajta. És én azt látom, hogy az egyik oka, hogy így lett az, hogy mi gyakoroltunk mindig a mi életünkben a szüleim fele a tisztelet. Lépjünk tovább. Ebben az igében, a negyedik versben azt látjuk, hogy az apak pedig ne ingereljetek a gyermekeket, hanem neveljetek az Úr tanítása szerint. Akkor most átlépünk és beszéljünk egy kicsit a gyereknevelésről, és mi az, amit Isten vár tőlünk ebben a területben. Először szeretnék az Ószövetségből mondani három rossz példa, ahogyan a szülők nem jól csináltak. Az első helyzet a Mózes első könyvében, 37. részben találkozunk Jakabban. A Jakabnak volt 12 fia, az egyik fia József volt. És mi olvasunk a Bibliában, hogy a József volt a Jakab kedvenc gyereke. Szülők. Ha az a kívánságod, hogy legyen probléma a családban, legyen egy kedvenc gyereked. Legyen egy gyerek, aki több figyelmet kap, nagyobb ajándékot kap, kevesebb feladatot kap, és én azt tudok garantálni, hogy feszültség lesz a családodban. Mindegyik gyereket kell feltételek nélkül szeretni. És azt látjuk a Jakab helyzetében, ő nem csinálta ezt. És József, a kedvenc gyerek, nagy bolyba került amiatt. Látjuk, hogy Isten keze volt az ő életében, majd hónap fogunk beszélni arról. A másik rossz példa, amit látjunk, az Éli. Az Éli volt az egyik főpap abban az időben, nagy feladata volt Isten előtt, de amit olvasunk róla a Samuel első Samuel második és harmadik részben, mi azt olvasunk róla, hogy ő nem tudta irányítani a saját gyerekei. És ő tudta, hogy amit a gyerekei csinálnak, a fiúk csinálnak, az bűn, és ő nem próbált nevelni őket, ő hagyta azt, hogy ők tovább csinálnak azt. Szóval itt azt látjuk, hogy a szülő feladata nem csak hagyni a gyerek csinálni, amit akar, hanem a szülő feladata nevelni, és bizonyos helyzetekben fegyelmezni a gyerekeket. Az Éli nem csinált azt. A harmadik, az Isai, ez volt a Dávid király édesapja, és mi látjuk azt, amikor Samuel oda ment felkenni a királyt. A Samuel 16. részben, ő oda ment Isaihoz, és azt mondja, hogy hozd ide a fiaidat, hogy tudok felkenni a királyt. És az első fiát oda hozta a proféta Ele, az első fia nagyon ügyes volt, nagyon jól tudta organálni, nagyon tehetséges volt. Samuel azt mondja, ir nemaz. Akkor jött a második fiú, a másik fiú egy nagy darab volt, egy igazi jó sportoló, nagyon tehetséges volt. Ő a válogatottban játszott, és az ember azt mondja, ő se. És hozta a harmadik és a negyedik, és utána nincs több fiad. Igen, van a kicsi, a Dávid. És azt mondja, hogy hozd ide. És a proféta mondta, hogy ő az. És itt ebben a helyzetben mi azt látjunk, hogy a tanulság ebből, hogy a belső a sokkal fontosabb, mint a külső. És a gyerek nevelésben, én úgy érzem, hogy most éljünk egy olyan társadalomban, hogy olyan hangsúlyt teszünk arra, hogy a gyerek jár erre a külön órára, és erre a külön órára, és arra a külön képzésre. Mert mi akarunk, hogy ő tud szerezni ezek a különböző képességei. Nem rossz ezek. De a fontosabb, hogy milyen az ő szíve. És Isten figyel a szívre. És nem ezek a dolgokra. Amikor én gondolkodom arról, hogy mi a Biblia szerint a szülők feladata, én négy dolgot tudok felsorolni, amit látom az igében. Az egyik, és esetleg a legfontosabb az, hogy a szülő szereti a gyereket. Azzal a szeretettel, amit mi kapunk Istentől. Az a feltételek nélkül szeretet. Azt, hogy a gyerek tudja azt, hogy bármi, ami történik, a szüleim ott lesznek. És a szüleim szeretnek. Szükség van arra, hogy kifejezzünk azt a szeretetet. Volt egy szakember az Egyesült Államokban, James Dobson, és a Dobson azt mondta, hogy ha mi akarunk nevelni egy egészséges gyereket, az a fontos, hogy mi legyen egy megfelelő arány az intés és a bátorítás között. És amit én tapasztalom az évek folyamán, amióta 81 óta itt élek Magyarországon, az oktatási rendszerben és a nevelésben inkább a hangsúly arra az intés. Hogy ezt nem jól csinálsz, azt nem jól csinálsz. És én azt látom, hogy ez az ember természete. Hogy ezt csináljuk. És kevesebbet adjunk a bátorítást, mert néha mi azt mondjuk, hogy mi féljünk. Ha túlságosan bátorítjunk a gyereket, akkor túl nagy lesz a feje. És akkor inkább mi nem fogunk bátorítani őt, mi mindig fogunk inteni őt. És a Dobson, ő azt mondta, hogy ha valaki akar nevelni egy egészséges gyereket, az egy intéshez szükség van arra, hogy kap négy bátorító szót. Az egy intéshez a négy bátorítás. És sokszor mi pont az ellenkezőt csináljuk. Pont az ellenkezőt. Amikor teológus voltam, az egyik feladatunk volt a homiletika gyakorlat. Amikor kellett predikálni az osztályunk előtt. És miután predikáltunk, akkor az emberek az osztályban mondták, hogy mi volt jó és mi volt rossz a predikációban. És én emlékszem, amikor másodéves voltam a teológián, valaki, aki először az életében fullal predikálni. És ő fullal predikál, és akkor mindenki az osztályban mondja neki, hogy mi az, ami rossz volt a predikációban. akkor az óra végén ez a diák motiválva lesz arra, hogy ő legközelebb fölál hirdetni az igét? Nem. Szóval nagyon fontos, hogy mi, mint szülők kifejezünk a szeretet. A másik, ami fontos, egy szülők feladata adni táplálás a gyereknek, tanítani őt. És ez azt jelenti, hogy tanítani őt, hogy hogyan kell csinálni dolgokat. Én emlékszem egyszer, valaki jött hozzánk, egy 18 éves fiú, és láttunk, hogy az ő családi háttér nagyon gyenge volt, és a feleségem csak kérte, hogy esetleg tudna segíteni felmosni. És ő azt mondta, hogy persze. Ő felmosott, és ha mi nem mentünk vissza, és újból csináltunk volna, akkor az a víz valószínűleg még mindig állna a földön ott, mert olyan sok víz tette le a földre, amikor csinálta. Fogalma nem volt arról, hogy 18 éves fiú, hogyan kell felmosni. Lényegében ő csak kiöntötte a vízt a vödörből, és ott hagyta a földön. Egy szülő feladata tanítani a gyereket, hogyan kell csinálni dolgokat. Engedni, hogy ő csinálja. Van egy veszély, hogy mi, mint szülők, túlságosan védjünk a gyerek mindentől. És nem tud tanulni a saját hibáiból. Két és fél éves unokám nálunk volt ma délután, és távol nyáron tettünk cseresznek a méhütörbe. A mag még benne volt, és a feleségem kiszedte ezeket a méhütörből ma délőtt, hogy amikor ő ott volt délután, ma puha volt, és akkor ő fogtok egy ilyen eszköz a kezében, amivel lehet kiszedni a mag a cseresznéből, és akkor ő fogta, és berakta a cseresznét, és kinyomta a mag belőle, és akkor így megette. Persze, vörös lett mindent, de másképpen nem tanul. És az, hogy ő engedi azt, hogy ő tudta csinálni ezt, milyen jó élmény volt neki, hogy ő tudta önállóan csinálni azt, és akkor így adjunk azt a tanítást neki. A harmadik, ami fontos egy szülőnek, hogy megvédeni a gyereket. Meg kell védeni a gyerek veszélyektől. Vannak olyan veszélyek, ami az otthonban van. Egy forró tűzhely, ilyesmit, egy vásoló, ami fönt van, a vásoló deszkán, ami tud leesni a gyerek fejére. Akkor tanulni kell ezeket, hogy hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat, de nem csak ezek a dolgok, hanem kell tanítani őt, hogy milyen veszélyek van a világban. És védeni kell őt azok a dolgoktól. Mi az, amit hall az iskolában más gyerekektől, esetleg tanároktól, ami ellentétes a mi hitünkkel, akkor keresni kell az utat, hogyan tudunk védeni a gyerek ezek a dolgoktól. És az utolsó, a nevelés, a fegyelmezést. A példabeszédben nagyon sok mindent látjunk erről, nem fogunk olvasni mindent, csak egy igét olvasom, a példabeszédek 22. rész, a 6. vers. A példabeszéd 22. rész, a 6. vers. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Akkor ez a példabeszéd azt mondja, hogy a szülő feladata nevelni a gyereket. Az a nevelés néha jelenti azt, hogy húznunk kell határokat az ő életében. Hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem. És vannak következmények, ha a gyerek átlép azok a határokon. Megint, ha mi nézünk, hogy mit tanít a kultúra nem mondja azt, hogy Isten az Úr, és amit ő mond, az a jó, hanem a kultúrában azt látjuk, hogy nem szabad korlátozni a gyerek. Nem szabad nemet mondani a gyereknek, mert ha mi csináljuk azt, akkor azt fog korlátozni az ő fejlődése. Ez nem igaz. Ha a gyerek úgy neveljünk, ő sohasem tanulja azt, hogy kell engedelmeskedni a hatalom fele, sohasem kell engedelmeskedni a tanároknak az iskolában. A tanárok már tapasztaljuk ezt napról napra, hogy a gyerekeket nem lehet irányítani az iskolákban sok helyzetben. Nem, nevelni kell őket. És ha mi, mint szülők, neveljünk a gyerekeket megfelelő módon, akkor amikor ők öregszenek, ők nem fognak eltérni attól a neveléstől. Hangsúlyozom, hogy ez egy példabeszéd. A példabeszédek általános igazságok. Azt jelenti, hogy általában, ha valaki ezt csinál, akkor ez lesz a következmény. Ez nem egy garancia. Ez nem jelenti azt, hogy minden helyzetben, ha ezt csinálsz, biztos ez lesz. Azért hangsúlyozom ezt, mert nagyon sok ember félreérti ezt az igét, és azt mondja, hogy ha én megfelelő módon nevelem a gyerek, akkor biztos, hogy az a gyerek meg fog térni. És ez egy ígéret. De a példabeszédek nem ígérek, hanem általános igazságok. És minden gyereknek van egy saját akarata, amit mi, mint szülők, nem tudunk kényszeríteni valamire. És minden gyerek felelős a saját döntésére. De mi, mint szülők, nagyon sok mindent tudunk csinálni, hogy az jól megy. A mi gyerekeink a legfiatalabb már 23 éves. Szóval az egyik értelemben mi már befejeztünk az egyik értelemben a gyereknevelést, de a másik értelemben sohasem nem lesz vége. De néha én csodálkozom, hogy milyen gyorsan nőttek fel. Mint ha a kisfiam csecsemő volt. És ezt inkább mondom a férfiaknak. Nagyon kell figyelni, hogy van egy megfelelő egyensúly a mi életünkben. Mert túl gyakran egy férfi életében a legfontosabb a munka. És nem töltünk megfelelő időt a családunkkal, a gyerekeinkkel. Valahogyan mi hagyjunk a gyereknevelést a feleségnek, és mi nem veszünk részt abban. Az Isten terve nem ez. Az Isten terve az, hogy mi férfiak legyünk nagyon aktív a gyereknevelésben. Évekkel ezelőtt, amikor még gyerek voltam, amikor esetleg gimnáziumba jártam, volt egy népszerű ének. A szerző az Egyesült Államokban, aki írta ezt, a neve Harry Chapin. Egy pár évvel később a Zorán fordította azt magyarra, és énekelte ezt az éneket. És ebben az ének mondja egy történet. Sajnálom, az Zorán éneke nem tökéletesen adja vissza az angol szöveg. A fő gondolat igen. De úgy kezdődik ez az ének, hogy a gyerekem most érkezett ebbe a világba. De nagyon sok munkám volt, kellett utazni ide-oda, nagyon sok számlát kellett fizetni, én nem voltam otthon. Amikor ő kezdett beszélni, és amikor ő kezdett járni. De még mindig igyekeztem. És kerestem azt, és az egyik nap a fiam odajött hozzám, és kérdezte, hogy apu, esetleg nem tudnunk kimenni játszani? És én mondtam a fiamnak, hogy nagyon jó lenne, de most nincs időm. Esetleg másnap. És úgy, hogy utána a gyerek elmegy egyetemre, és hazajön, és az édesapja most már egy kicsit bánja azt, hogy nem töltött elég időt a gyerekkel, és kérdezi a gyerektől, hogy esetleg nem tudnunk menni valahova leülni, egy kávéra beszélgetni, és a fiú csak annyit mondja, hogy apu, nagyon sietnem kell, esetleg, ha tudnád kulcson adni nekem a kocsit. És az utolsó versben az van, hogy a férfi azt mondja, hogy most már nyugdíjas vagyok, a fiam nagyon régen elköltözött más városban él, de most beszéltem vele telefonon, és kérdeztem egy-két dolgot, de utána a fiam azt mondta, hogy apu, bocs, de mennem kell. És utána, ami volt a refrainben végig az énekben, ő azt mondja, hogy akkor rájöttem, hogy a gyerekem úgy nőtt fel, hogy ő olyan lett, mint én. És nagyon tanulságos az. Szülők, nagy szülők, a gyerekeink figyelnek arra, ahogyan mi éljünk. Nagyon figyelnek. Én tudnám számtalan példát mondani a saját életemben az, hogy hogyan figyeltek a gyerekek arra, hogy mi hogyan döntünk bizonyos dolgokban. Egy reklám, amit láttam gyerekkoromban, legjobban kifejezi ezt. Volt egy olyan reklám, ahol volt egy édesapja, és volt egy fia. És kimentek a kertbe egy kis, az első dolog, amit csináltak a kertben, mosták a kocsit. És az édesapja mosta a kocsit, a kisfia fölnézte az édesapjára, és akkor ő próbált ugyanúgy mosni a kocsit, mint az édesapja. A következő képben volt egy amerikai foci labda az édesapja kezében, és ő oda dobta a fiának, a fia fogta a labdát, és ő próbált ugyanúgy fogni a labdát, ahogyan az édesapja csinálta, hogy tud visszadobni az édesapjának. És utána csinálnak egy kis kerti munkát, az édesapja fogja egy nagy ásót, a kisgyerek fogja a műanyag ásót, és próbál ugyanolyan ásni, mint az édesapja. Ezek mind 10 másodperc mutattak ezeket. És az utolsó kép a reklámban leülnek egy fa mögöttük van, a hátuk a falra, föltesznek a lábukat, az édesapja ráteszi a bal lába, a jobb lábára, ahol ott ülnek a földön, a kisfia ugyanazt csinál, néz, hogy ő ugyanúgy néz ki, mint az édesapja. És akkor az édesapja kihúzza a zsebéből egy doboz cigaretta. És kihúzza a cigaretta a dobozból, és utána leteszi a cigaretta doboz pont ő és a fia között. És a fia szeme rámegy arra a dobozra. És vége volt a reklám, dohányzás elleni reklám volt. De amit mutatott, hogy mindegy, hogy az édesapja mit mond a gyerek a dohányzásról, a példája az, amit beszél. És a mi életünkben a példa, amit mi mutatjunk a családban, az, ami beszél. Befejezésül. mi olyan dolgokról beszéltünk ma este, ami gyakorlati dolgok a hívő ember életében. De lehetséges, hogy van olyan ember ma este itt, aki még nem hívő ember. És azt mondja, hogy ez egy kicsit magas nekem. Ez egy kicsit sok nekem. Ez nem fér bele az én gondolkodásomban. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ahogyan mi éljünk egy családban, mint hívő gyerek, vagy ahogyan mi éljünk egy családban, mint hívő szülők. És ahogyan mi próbáljunk a szeretet kapcsolatok ebben a családban, az egyik értelemben lehetetlen. Ha a hívő ember próbál ezt csinálni csak a saját erőjéből, az lehetetlen. Mi csak így tudunk élni a családban, ha mi visszamenjünk a forráshoz. És a forrás Isten. Mi csak akkor tudunk így szeretni a családban, ha először mi kapjunk azt a szeretet Istentől. És ha mi tapasztaljunk azt a szeretet, amit Isten ad, az a féltétel nélkül szeretet, ahogyan ő annyira szeret minket, hogy ő mindent megtért, értünk. Ő a legnagyobb áldozatot hozta, hogy ő adta az ő egyetlen fiát. Isten így szeretett minket. És ha mi akarunk úgy szeretni egymást, ha mi akarunk élvezni azt az öröm a mi családunkban, szükség van arra, hogy mi először rendezünk a saját kapcsolatunk Istennel. És kapjunk azt a szeretet tőle. És ha mi kapjunk azt tőle, akkor mi azt tudunk továbbadni a mi családunkban. Ez a mi reménységünk. Imádkozunk. Édesatyánk, valahogyan tudhatunk azt, hogy nem véletlen, hogy mi ott vagyunk abban a családban, amiben vagyunk. Segíts minket, hogy mi tudunk elfogadni azt a helyzet, ami van, és látni azt, hogy ez benne van a te tervedben. Segíts, hogy mi tudunk úgy élni a mi családunkban, hogy mi visszatükrözünk téged. Hogy mi tudunk tovább adni azt a szeretetet, amit mi kaptunk tőled. Segíts minket azok a helyzetekben, amikor kudarcunk van. Segíts, hogy azok a helyzetekben tudunk bocsánatot kérni tőled, esetleg bocsánatot kérni egy családtagtól. És tudhatunk azt, hogy amikor mi fordulunk hozzád, és bocsánatot kérünk tőled, te megbocsátsz. És te tovább nevelsz, és formálsz, és új lehetőségeket adsz nekünk. Segíts, hogy legyen egyre mélyebb kapcsolatunk veled. És abból a kapcsolatból segíts minket, hogy tudunk szeretni egymást. Ezt kérjünk a te nevedben. Most együtt imádkozunk azt az imádságot, amit a tanítványok tanultak Jézustól. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az áldás előtt énekeljünk még egy éneket, ami a kiosztott papíron van, a másik oldalon van, boldog a ház.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.